Bestyén Géza, egyetemi tanára, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője érkezik a stúdióba, és már meg is jött, foglalja helyet, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A költségvetésről beszélünk, a készülő költségvetésről. Milyen szempontok alapján lehet most ezt összeállítani, hiszen számtalan gazdasági környezetbéli változásról nem lehet még tudni, hogy hová jut. Mit néznek ilyenkor?
Ez így van, és hát nyilván vannak olyan időszakok, amikor könnyebb egy költségvetést összerakni, és van olyan időszak, amikor egy kicsit nehezebb. Ugye nyilván most is a rengeteg bizonytalanság, ami az előbb ugye a háborúról volt szó, ez nyilván gazdasági hatásokkal is jár. Láttuk azt, hogy az árak azok mennyire elszálltak, megnövekedtek részben a háború, részben a háborúval összefüggő szankciók következtében, ami megint csak nehézé teszi egy költségvetés készítését, illetve hát nyilván a negatív gazdasági hatások azok szintén rányomják a bélyegüket egy költségvetésre, de alapvetően azt kell, hogy lássuk, hogy mindezen nagyon rossz külső körülmények ellenére a magyar költségvetés, legalábbis azok a számok, amikkel számolhatunk, azok mindenképpen a jó irányba mutatnak, tehát ugyanazt a irányt, ugyanazt a logikát képviselik, amit 2010 óta az összes magyar költségvetés, hogy minél inkább megvédeni, hogyha éppen negatív külső környezeti hatások vannak, minél inkább megvédeni a magyar családokat, minél inkább megvédeni a magyar gazdaságot ennek a negatív hullámaitól. Ugye alapvetően a munkahelyeknek a megtartása az, ami a központban van, illetve jelen pillanatban, ami különösen fontos, az energiárak begyűrűzésének a megállítása. És ez mind a kettő, ez mind az idei, mind a jövő évi költségvetésnek egy fontos eleme.
Az energiaárakról beszélt, egy kicsit hasonlítsuk össze a helyzetet, hogy nálunk mi van Nyugat-Európában, mik azok a kihívások, amelyekkel nekünk kell szembenézni, hogy sikerült ez, hiszen ugye mondjuk, hogy enyhébb volt a tél, amikor ennek neki indultunk, akkor szinte mindenre fölkészültünk, mindenki összehúzta magát, aztán hát úgy látszik, hogy sikerült átvészelni.
Szerencsés volt a helyzet ilyen szempontból, ez egészen biztos, azonban ettől függetlenül az egy komoly tesztje volt annak, hogy melyik ország mennyire képes megvédeni az állampolgárait az adott helyzettől, az energetikai áratnak a jelentős emelkedésétől, és azért ilyen szempontból Magyarország kiválóan vizsgázott. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyibe került az átlagos családnak, az átlagos lakossági fogyasztónak, akár az áram, akár a gáz, akkor európai szinten a legalacsonyabb árakat fizettük mind áramban, mind gázban, tehát hogyha egy külön-külön nézzük, akkor az áram tekintetében Dublinban, vagy akár az Egyesült Királyságban ötszörös árakat fizettek, hogyha a gázárakat nézzük, akkor Stockholmban tízszeres árat fizettek, de nem is kell ennyire messzire menni, tehát Prágában is egyébként az elektromos áram tekintetében négyszeres áron forogott, tehát négyszeres árat fizetett a lakosság az áramért, a gázért pedig hatszoros árat fizetett a magyar fogyasztókhoz képest, tehát mondom, a legalacsonyabb árat fizettük, hogyha a tényleges számlákat nézzük, egyébként még vásárlóerő paritáson, tehát hogyha korrigálunk avval, hogy hogyan néznek ki a bérek, nyilván azért vannak itt a nyugati országok.
Ez jövedelem arányosan is így van ez?
Ez pontosan, tehát ugye hogyha ezt a kettőt megnézzük, akkor alapvetően azt látjuk, hogy gáznál mindenképpen, gáznál még jövedelem arányosan is messze a legalacsonyabb árat fizettük, és többszörösét fizették ennek, akár a régióbeli országok is sok esetben. Áramnál volt két ország, aki nálunk egy icipicit olcsóbb árat tudott kihozni, hogyha korrigálunk a jövedelmekkel is, de az összes többi országban magasabb, vagy sokkal magasabb árak voltak. Tehát a magyar modell, a magyar rezsimmodell az működött, egy komoly tesztje volt ez a rezsirendszernek, és azért, hogyha összevetjük ezt azokkal a hírekkel, amiket azért olvashatunk, vagy ha beszélgettünk külföldön élő ismerőseinkkel, akkor hallhatunk tőlük, hogy ténylegesen az van, hogy családoknak dönteni kell arról, hogy felfűtik-e rendesen a lakásuk, vagy akár fürödnek-e rendszeresen. Most volt egy német cserediák nálunk, és egyik nap megkérdezte, hogy fürödtette. Olyan fura volt, hogy nem fürdött minden nap, és akkor megkérdezte, tegnap se fürdött, megkérdezte, hogy fürdött-e ma, és mondta, hogy persze, hogy fürödhet, és aztán utána a lányunk mesélte, hogy mikor ő volt Németországban, hát ők nem fürödnek, ugye nem fürödnek minden nap, tehát már ez is mutatja azt, hogy azért az árak emelkedése azért nagyon komolyan hatott az életminőségére a nyugatiaknak.
Nézzük a költségvetésnek azt a kihívását, ami egy gazdasági ellentmondás tulajdonképpen, mert ugye, hogyha az árak emelkednek, és ez már látja a kiskereskedelem, közöltek adatokat róla, szóval csökken a fogyasztás. Viszont ha csökken a fogyasztás, akkor az áfa bevétel is ezzel együtt csökken. Most egyszerre kéne az inflációt is, meg szóval hogy jön ez ki?
Nem egy könnyű feladat ez valóban, ez egy nehéz feladat, ahogy én is mondta. Alapvetően ugye a gazdaságpolitikának könnyű válaszai vannak olyan helyzetre, amikor az infláció alacsony és a gazdasági dinamika se jó, és arra is jó válasz vannak, amikor az infláció magas, de a gazdaság is pörög. Most sajnos az a helyzet van, amikor az infláció az magas, de a gazdasági dinamika az nem jó. Erre azért nehezebb jó válaszokat adni, azonban ezek azért, ha Magyarországot nézzük, azért ilyen szempontból azt mondhatom, hogy megtörténtek a lépések, és ezek sikeresek voltak. Tehát, hogyha a Nemzeti Bank lépéseit is nézzük, ugye egy komoly kamatemelés volt tavaly ősszel, illetve ami szintén lényeges volt, hogy a külföldi energiavásárlásokat, azokat azoknak a fedezetére, azoknak a kifizetésére a devizatartalékot felajánlotta a Magyar Nemzeti Bank. Ez a kettő együtt az jelentős mértékben erősítette a forintot, tehát megállította a korábbi gyengülést, a háború, illetve a gazdasági helyzet miatt a gyengülést, és erősödésbe váltott a forint, ez segíti az infláció elleni harcot is, hiszen hogyha olcsóbb számunkra az euró, akkor minden, amit euróba vásárolunk, az szintén olcsóbb lesz, és ennek látjuk is már a hatásait. És ugye a kormányzatnak is számos olyan lépése, számos olyan intézkedése volt, ami segítette az infláció lejjebb szorítását, energetikai hatékonysági beruházásoknak a támogatása, a rezsicsökkentés, az árstopok, lehetne ezeket is sorolni, és nem csak az infláció hatását, hanem szerencsére, hogy az infláció tovagyűröző hatásait, tehát a kamatstopp például az nem engedte azt, hogy a magas infláció miatti magas kamatok azok a háztartásoknak a költségvetését azt nagyon negatívan terheljék. Tehát ilyen szempontból azért a lépések azok szerintem jó irányba voltak és sikeresek is voltak, és ha megnézzük már a legfrissebb inflációs adatokat, tehát ugye az éves adat az ilyenkor becsap minket, mert nagyon gyorsan változik most a világ, nagyon gyorsan változik az inflációs helyzet, az éves mutató nem képes ezt lekövetni, de hogyha havi mutatókat nézünk, akkor a havi inflációs ráta a legfrissebb áprilisi adat az 0,7%. Tehát azért, ha ezt kivetetjük egy egész évre, akkor már bőven elértük egyébként azt, amit a kormányzat célként kitűzött, hogy egy számjegyű legyen az infláció. Tehát már most egyébként azon az úton vagyunk, hogy az inflációt leszorítsuk. Azt lehet mondani, hogy ezt gyakorlatilag kipipáltuk. Nyilván meg kell várni, azt még ez az éves adatokban is látszani fog, de ebben sikeresek voltunk, és akkor innentől kezdve a másik fontos feladat, hogy a negatív gazdasági hatásokat megelőzzük, de ha megnézzük ugye a munkaerőpiaci adatokat, a foglalkoztatási adatokat, gyakorlatilag szinte hónapról hónapra rekordokat dönt a magyar foglalkoztatás, ilyen szempontból is jól állunk, tehát a családoknak van munkájuk, van állásuk, van jövedelmük, és szerencsére az infláció is már elindult csökkenő trend irányába.
Köszönöm szépen, Sebestyén Géza egyetemi tanárt, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét hallották.